arról fogunk beszélni, hogy egy másik fajta láncról. Beszéltünk többféléről eddig. Ma a kételyek láncáról fogunk beszélni, és hogy Isten hogyan szabadít meg a kételyek láncától. És ehhez rengeteg igeverset fogunk majd megnézni, vagy történetet, de mindenek előtt hoztam néhány képet nektek ide a kivetítőre, mert mindannyian szeretünk dolgokat, vagy porontyokat, és mehet az első, ugye? Szeretjük a gyerekeket, ugye sok mindenre mondjuk azt, hogy szeretjük. A következőt azt annyira nem. Mármint a gyereket igen, de amikor így csinálnak, az nem izgalmas. Furcsa gondolatok támadnak a szülő szívében, amikor megy a hiszti. Azzal nem szeretünk büszkélkedni senkinek. Aztán igen, szeretjük a naplementét, főleg, ha mit tudom, én nem tudom, hol lehet. Nem tudom, valami nagyon egzotikus helyen lehet, de szeretjük. Nem mondjuk ezt is erre, hogy szeretünk, vagy szeretünk elmenni nyaralni, vagy szeretjük a bizonyos nyaralóhelyet, ahová el szeretünk menni, vagy nem tudom, szeretjük a sárgát, és ott héderelni egész nyáron, amikor csak tehetjük, meg ilyenek. Aztán a következő, ez nem maradhatott ki. Nem látszik annyira jól, de találtak ki, hogy ez milyen étel. Pontosan, tehát nem maradhat ki a listából, amikor azt mondjuk, hogy szeretem a brassóit. Ugye, de van még más is. Konyha, ugye, asszonyok, az álomkonyha, hú, de szeretném, ha ilyen sütőm lenne, meg olyan sütőm lenne, meg ilyen pult, meg ilyen berendezés, meg praktikus lenne, meg így, meg úgy, meg amúgy. Ez nem tudom. Szerintem ez egy házára lehet, ez a konyha. De mondjuk azt erre is, hogy hát szeretnék egy ilyet meg, hogy szeretem a konyhámat, hogyha olyan. Ja, és akkor van még egy. Ugye, szeretjük a PIK Szegedet. És ja, tehát sok mindenre mondjuk azt, hogy szeretjük. Oké, tehát szeretem. Szeretem ezt, szeretem azt, szeretem amazt. De hogy adok egy definíciót a szeretetre, legalábbis a mai kontextusban talán ez a legjobb. Hogy a szeretet az határozza meg a szeretetet, hogy mennyire vagyok hajlandó utána menni, vagy megkeresni azt a dolgot, vagy szemét, vagy mennyire vagyok hajlandó áldozatot hozni azért. És hogyha ebből a szemszögből nézzük végig újra a képeket, akkor már nem mindegyikre. Oké, hogyha saját gyerekemről van szó, akkor igen. Valószínűleg még a másikéről is, de hogy ha egy kajáról beszélünk, vagy egy csapatról beszélünk, vagy egy konyháról beszélünk, vagy egy nyaralásról beszélünk, akkor igen, mondjuk azt a szót rá, hogy szeretet, de valójában, amit igazán nem, az nem szeretet, csak tetszik, vagy kedveljük, vagy valami. Oké? Úgyhogy itt jön be az a kételyek lánca, amit említettem az elején, hogy minden alkalommal beszélünk arról, hogy Isten szeret téged. Isten szeret téged. És akkor bejön ez a gondolat, hogy de engem, hogy, meg miért, meg jó, igen, mondjátok, meg mondjuk, meg mondom, mert hogy ez így helyes, ez az igazság, de igazából nem érzem, vagy nem igazán hiszem el, igen, megtanultam ezt mondani a többiekkel együtt, a gyülekezettel együtt, De gondom van ezzel, hogy tényleg elhiggyem, hogy úgy gondolkodjak magamról, hogy Isten szeret engem. Tehát van, akinek nincs ezzel gondja, aki azt mondja, én vagyok Isten kedvence. És ja, tehát erről is beszéltünk majd egyszer, de most nem erre fogunk beszélni. hanem tényleg arról, hogy sokaknak tényleg nehéz elhinni, hogy Isten szereti őket. És ez a kételyeknek a látsz, hogy kételkedik benne. Kételkedek Isten szeretetében irántam. Mert hogy őt szereti, azt tudja. Hát ránézek az életére, amit csinál, ahogy csinál, meg ahogy gondolkodik, meg... De én... És két oka van a kételkedésnek. Csak röviden két ok. Az egyik, az a múlt bűnei. Az egyik ok. Valami. Szóval, tehát Isten szeretetében való kételkedés egyik oka, az a múltnak a bűnei. Hogy, tehát azok a dolgok, amiket régen tettünk. Tehát régen. És tök nagy áldás, amikor keresztény háttérből jössz, és keresztény családban nőttél fel, gyerekként befogadtad Jézust a szívedbe, és igazából nem szabadult el a pokol az életedben. De hála Istennek ezért, szeretném a Flórával is ez lenne, hogy nyilván eljönnek a személyes döntések ideje, vagy a gyerekeimmel, de ők már úgy nőnek föl, ami mondjuk sokunknak nem adatott meg. És lehet, hogy nekik nem fog úgy elszabadulni a pokol, mint ahogy mondjuk az én életemben, vagy sokunk életében, akik egy teljesen világi, úgymond akár a züllés is ott volt benne rendesen, és ebből a háttérből jövünk. Úgyhogy, és akkor ez az élet, ez a régi élet, ez meg tele van olyan döntésekkel, olyan sztorikkal, olyan bántásokkal, amik értek minket, vagy olyan bántásokkal, amiket mi tettünk másokkal, hogy igen, az teher. Az teher, és visszanézel rá, nézed, mint egy nem kívánt fényképalbum, de nézegeted, mert azért emlegeti, az ördög az mindig emlegeti a régi dolgokat föl, és nézed, hogy miket tettél, és azt mondod, hát kétlem, hogy Isten ezzel a csomaggal a hátamon engem szeretne. Oké? Tehát ez az egyik. A kételkedés másik oka, az pedig a jelen körülmények. Tehát az egyik a múlt bűnei, másik pedig a jelen körülmények. Tehát ez nem az, hogy mit tettünk annak idején, hanem az, hogy éppen mit csinálunk. Vagy éppen mit csináltam tegnap. Vagy éppen mit csináltam, mikor jöttem ide. Oké? Tehát nem 10 éve, hanem az, hogy tegnap. És azt mondod a szívedben, hogy szerintem Isten nem szeret engem, amiatt, ahogy élek. Az az életstílus, amit folytatok. Persze nem mutatom ki mások felé, a többiek nem tudják, de én tudom. Meg Isten is tudja. És biztos, hogy ő így engem nem szeret. Hogy ezt csinálom, vagy így élek, vagy úgy élek, vagy amúgy élek. De ha igazából felfognánk, és elhinnénk azt, hogy Isten mennyire szeret minket, akkor egy akkora szabadságot tudnánk megtapasztalni az életünkben, amitől elszáll az agyunk. Amit még soha ezelőtt nem éreztél szabadságot. Ha csak leülnél és hagynád, hogy ez a szeretet beleivódjon a szívedbe, a lelkedbe, hogy Isten szeret, akkor tényleg elszáll az agyad. Úgyhogy utazni fogunk a Bibliában, elég sokat. Máté 4-ből fogunk kiindulni, és János 21-nél fogunk kikötni, és mindenki lesz vetítve, úgyhogy tudjátok követni a szemeitekkel a kivetítőn. De hagyd mondjak egy kis hátteret a dolgokról, történelmi háttér, bibliai háttér, amiben aztán szépen beletesszük azokat a téglákat, amiket olvasunk. Jó? Tehát háttér. 4 beszámoló van Jézus életéről az Új Szövetségben. Máté, Márk, Lukács és János, ezek az evangéliumok, ők szemtanúk, Jézus követői voltak, Lukács nem, ő Pál követője volt. És a Máté, a Márk és a Lukács, ez körülbelül olyan 50 és 65 között íródott. Tehát Krisztus után 50 és 65 között valamikor. És ez fontos, mert sokan odavágják azt, hogy hát ezek az evangéliumok, ezek évszázadokkal később íródtak, és hogy úgy lett kitalálva, meg mit tudom én, tehát ezek mitoszok, mendemondák vannak benne. De nem. Tehát bizonyítható tény, hogy az 50 és 65 között írottak, és hogyha akarsz egy jó könyvet erről olvasni, akkor úgy hívják, hogy Jézus dosszié, azt hiszem, hogy ott hátul megvan. Ott professzorok, akik ezzel foglalkoznak, történészek, tehát nagyon magas szintű professzoroknak vannak az írásai benne, közérthetően, akik ezzel foglalkoznak, hogy a Biblia megbízhatósága, és hogy az, ami benne van a Bibliában, mindegy, hogy az Ó vagy Új Szövetség, az abszolút hiteles. Abszolút hiteles. Tehát nem mendemondákban, sztorikban, mesékben hiszünk, hanem valós tényekben, történelmi tényekben. Oké, úgyhogy érdemes belelapozgatni, vagy megvenni, vagy gyűjteni rá, nem tudom mennyibe kerül, de tényleg nagyon jó könyv, olvastam, nem nagyon tudtam letenni. Úgyhogy ezt a három evangéliumot olyanok írták, akik nyilván szemtanúk voltak, vagy szemtanú mellett voltak, és olyanok olvasták, akik szintén szemtanúk voltak, ugye, mert Krisztus után 50 és 65 között olyan emberek éltek, akik éltek akkor is, amikor Jézus. Úgyhogy, ha hülyeséget írtak volna le a fiúk, ez a három, akkor simán belázadhattak volna, szólhattak volna, hogy ácsi, hát bolondságokat írtok le, nem valós tényeket, hiszen mi éltünk, amikor Jézus élt, és ilyeneket nem csinált meg, ez nem történt meg. Oké, tehát le is, egy bizonyos módon, tehát le is volt ellenőrizve az az írás, amit írtak. Úgyhogy bízhatunk a Biblia igazságában, és az igazság tartalmában. Most itt van János evangélium, ez a negyedik, ezt János írta, és ez Krisztus után 90-ben íródott. Ez nem az 50 és 65 között, ez 90-ben, ez már 30-40 évvel a többiek után. János még élt, a többiek már nem éltek. A többiek mind mártírhalált haltak. János meg nem bírták megölni. Azt hiszem, hogy kétszer is felforralták olajba, de nem halt bele. Túlélte. Isten megmentette őt, vagy megvédte őt. Én személy szerint Jánost ismerem a legjobban, nyilván a felépítéséből fakadóan is. És János tehát nagyon zavarbejtő dolgot csinált, és elég furcsa ez egyébként. Tehát így 20 év számomra, én 20 éve vagyok, igen, idén vagyok 20 éve keresztény, 20 éve bíztam Jézusra az életemet, májusban. És elég furcsa, amit csinál János, mert van egy kifejezés benne, amit 6-szor elismétel, és egy becenevet adott magának. A tanítvány, akit Jézus szeretett. Egy ilyen becenevet. Ez furcsa, nem? Beszélgetsz vele, szia, hogy hívnak? Hát Balú vagyok, szia, és téged hogy hívnak? Hát én János vagyok, de hívjál csak a tanítványnak, akit Jézus szeret. Tehát furcsa, nem? Elég furcsa. Na, de belegondolva azt mondod, de ez elég arrogáns dolog, ezt így te írod a könyvet, és akkor magadat meg így kiemeled, hogy te vagy az Übermeier király, vagány gyerek, akit Jézus szeretett, az összes többit meg nem, tehát milyen nagy lóról beszélsz te, vagy milyen nagy képű vagy már János. És aztán rájöttem valamire, hogy János nem önmagával büszkélkedett ezzel. És nem nagy képű volt, hanem azt látom, hogy János Jézusban büszkélkedett. Jézusban büszkélkedett. És miért gondolom ezt? Azért, mert mindjárt, hogy megyünk a verseken keresztül, látni fogjátok azt, hogy János abszolút nem volt egy szerethető figura. Egy büdös tróger volt. Nagyon csúnya szíve volt, nagyon csúnya hozzáállása volt, nem volt egy szerethető ember. És gyakran azt hiszük, hogy amikor apostolokról beszélünk, vagy tanítványokról, akkor szupersztárokról beszélünk. De nem voltak azok. Egyik se. Egy rakás szerencsétlenség volt az összes. Defektes emberek. Jánossal együtt. Úgyhogy amikor János megírta a János evangéliumát, már tudta, hogy a fiúk mit írtak le. Ugye a másik három evangélium. És volt egy jó pár sztori őról, amiben ő benne volt. És olvasott magáról, amiket majd mindjárt elolvassuk, és olvasta azokat a sztorikat, amik eléggé rossz fénybe tüntették föl őt. Úgyhogy ő leírta magát János evangéliumában, Jézusban büszkélkedve, hogy én az vagyok, aki lehet, hogyha olvastátok az első három evangéliumot, azt mondjátok, hogy ez egy nagyon gázas fickó ez a János, de ő az, akit Jézus szeret. Oké, és ide fogunk majd kiukadni. De hogy a lényeg ebben az az, hogy Jézus nem azért szeret minket, mert szerethetőek vagyunk. Hanem azért szeret minket, mert ő jó. Mert ő jó, és ő ilyen. És ezen alapszik az ő szeretete. Az ő jóságán alapszik a szeretete. Nem azért, mert mi megérdemeljük, vagy mert mi annyira jól csináljuk a dolgokat, és jók vagyunk. Úgyhogy Máté 4-ben kezdjük. Ide is dobok egy kis hátteret, jó? Csak hogy értsétek, hogy miről van szó. Történelmi háttér. Máté 4. Egy pár szó az iskolarendszerről akkoriban. Hogy volt az iskolarendszer? Akkor is már a klik vezette, és dehogy, nem. Kisfiúk jártak iskolába. A kislányok nem járhattak iskolába. Csak a kisfiúk. És egyébként tényleg, ez fontos, csak egy ilyen zárójeles gondolat, hogy a kereszténység az első, és talán az egyetlen vallás, amelyik felemelte a nőknek az értékét, egyenlővé téve a férfiakéval. Gyakran megbélyegzik a keresztényeket, hogy milyen himsoviniszt, vagy hogy mondják ezt, meg patriarkális, meg mit tudom én. Tehát ilyen férfi központú. De nem, a kereszténység az, amelyik kiemelte. Jézus volt az, aki felemelte a nőket. Jézusnak voltak, Jézus, tehát ez elképzelhetetlen volt, hogy egy rabbi azt mondja nőknek, hogy kövessetek engem. Jézus azt mondta a nőknek, hogy kövessetek engem. Jézus nőknek jelent meg először, amikor feltámadt. Ez is mekkora dolog már. Direkt. Nem férfiaknak jelent meg először. Oké, tehát, hogy de akkor nem járhattak iskolába. Csak fiúk járhattak. 5 és 12 éves korig tartott egy olyan szakasz, ahol rabbik és ilyen vallási vezetők tanították őket, és a célja az oktatásnak az volt, hogy ki tud majd vallási területen tovább menni. Tehát képezték a papokat, akik szolgálnak, a farizeusokat, meg az írástudókat képezték. És mindig ilyen időközönként ilyen vizsgák voltak, és szűrték őket, hogyha levizsgázott, akkor tovább jöttnek, ha nem, és ez volt a 12 éves kor körül, akkor visszakerülnek a szülői házhoz, az apjuk mellé, és megtanulják az apjuk szakmáját. Oké? Tehát ez volt akkor a rendszer. Tehát az első 5-6 évükben egyébként az iskolában a Mózes mind az öt könyvét megtanulták kívülről. Tehát ha megnézed a Bibliádban az első 5 könyv, ezt kívülről tanulták meg. Tehát ez hogy lehet? Ez lehetetlen. Nem lehetetlen. Tehát akkor még nem volt Dóra, meg Diego, meg mit tudom én, meg Lang, meg hogy hívják ezeket? Mit tudom én, milyen mesék vannak? Tehát ezek nem zavartak be. Tehát ez az agysejtölő mesék. De már azokat is tudják kívülről, mert annyiszor ismétlik, úgyhogy már látod a száján, hogy mondja előre a szöveget. Tehát képesek megtanulni. Abszolút képesek megtanulni. Rengeteg információban bemegy és benn is marad. De tény is való, hogy nem volt ennyi zavaró tényező akkoriban. Na most ezután, amikor leültették őket, tehát 12 éves koruk környékén, az átlagos gyerekek azok félre. Ők nem jönnek tovább a vallásos rendszerbe. Vissza apuhoz. Tudod, ha cipész volt apu, akkor a gyerekből cipész lett. Oké? Tehát ha ács volt, akkor a gyerekből mi lett? Ács. Vág az agya itt valakinek. Nagyon meg. Na, Jézusnak egyébként mi volt a szakmája? Ács. Akkor ezek szerint ő sem ment át a vallásos rendszernek a szűrőjén. Az ő szemükkel még neki sem sikerült. Még ő is alkalmatlan volt. Érdekes. Na, de hogyha meg halász volt az apád, akkor szintén cipész lettél, jó? Tehát halász lettél. Na, és akkor lehet, hogy azt mondod erre, hogy való, hát én egyáltalán nem vagyok különleges. Nem tudok énekelni, prédikálni, semmi különleges tehetségem nincsen. Alig tudok 5 igeverset fejből elmondani. Engem miért szeretne Isten? De emlékezi, szeretete ez nem azon múlik, hogy te mire vagy képes. Nem azon múlik. Hanem azon, a szeretet az azon múlik, hogy az, aki szeret, az hajlandó-e utánad jönni, megkeresni, és hajlandó-e áldozatot hozni, érted? És ebből tudod, hogy szerete valaki. Na, Máté 4.18. Oké, Máté 4.18. Szóval, amikor Jézus a galileai tó mellett járt, meglátott két testvért, Simont, akit Péternek is neveztek, és Andrást, akik éppen a hálójukat vetették a tóba, ugyanis halászok voltak. És ez direkt oda teszi, hogy ugyanis halászok voltak. Tehát Máté azt mondja, hogy ezek olyan emberek, akik nem voltak alkalmasak a következő szinthez. Oké? Tehát ők megtanulták a szakmáját az apjuknak. Halászok voltak. Na most mondok két olyan kijelentést, amivel lehet, hogy nem fogsz egyet érteni, de se baj, se rá fütty. Legalábbis az elsővel lehet halászat, vagy azt mondom, hogy horgászat. Abban semmi izgalmas nincsen. Horgászatban, és lehet, hogy ezzel nem értesz egyet, de tényleg, én jártam többször kint olyas valakivel, akinek ez nagyon-nagyon komoly hobbija volt, és általában zavartam őt. De megkérdezem, hogy de miért szereted? Hogy érdekelt, hogy most ebben mi a jó. Hogy miért szereted? Hát figyelj, az a csend, a tükörsima víz, az állatok, a naplemente, vagy a napfelkelt, attól függ, mikor megy az ember, a nyugalom. Hanem látod, hogy nincs semmi izgalmas a horgászatba. Hanem a természet az az izgalmas számodra. Meg az, hogy kicsit visszavonultál a gyerekektől, meg az asszonytól, és élvezed az egyedül létet, de abban izgalmas nincsen, hogy... Oké, tehát nincsen. Ez az egyik állítás. A másik az, hogy a halászok, vagy a horgászok, inkább a halászok. Azok koszosak. Koszosak. És nem csak, hogy koszosak, igen. Egy igazi halász az sosem tiszta, hanem büdös. Büdösek. Tehát bűzlenek. Ha nem, akkor valamit nagyon rosszul csinálnak. És itt van Péter és András, akik halászok voltak, nem volt túl izgalmas az életük, és büdösek voltak. Való, de Isten engem nem szeret, mert én meg bűnös vagyok. Nem büdös, de bűnös. De emiatt gondolod azt, hogy nem szeret Isten, mert bűnös vagy, vagy koszos vagy, átvitt értelemben, akkor elárulok egy titkot. A bűnösség az kell ahhoz, hogy Isten szeretetét élvezhesd. Tehát enélkül nem megy. Enélkül nem megy. Tehát kell. Tehát ahhoz, hogy követhessd Jézust, és ő bevegyen téged a csapatba, az bűnösnek kell lenned. Bűnösnek kell lenned. Tehát pont az, amiről az ember azt gondolja, hogy én kizártam magam Isten szférájából, pont az, ami kell ahhoz, hogy bekerülhessek ebbe a csapatba. Ugye, mert van egy csoport a Bibliában, akik azt gondolták magukról, hogy tökéletesek, de ők azok, akik megfeszítették Jézust. A farizeusok és írástudók. Na, de tovább olvasok, 19. vers. Jézus szólt nekik, azt mondta, gyertek velem, és majd másféle halásszá teszlek titeket. Halak helyett embereket fogtok összegyűjteni. A testvérek, ugye Péter és András, azonnal ott hagyták hálóikat, és csatlakoztak Jézushoz. Na, hol van itt János? Figyelj! Mikor továbbment onnan, Jézus meglátott egy másik testvérpárt is. Jakabot és Jánost, Zebedeus fiait. Ők apjukkal együtt éppen hálókat javítgattak a halászbárkában. Jézus szólt ennek a testvérpárnak is. Ők pedig azonnal otthagyták a bárkát és apjukat, és csatlakoztak Jézushoz. És ami az izgalmas ebben az egészben, az az, hogy koszosak, dzsuvásak, büdösek, és Jézus, egy rabbi, oda megy hozzájuk, és azt mondja nekik, hogy fiúk, azt akarom, hogy kövessetek engem. Tehát őket már egyszer rabbik elutasították, hogy ti nem vagytok alkalmasak, hogy kövessetek bárkit, menjetek vissza, tanuljatok apátoktól. És most oda ment hozzájuk valaki, és azt mondja, kövess engem. És így találta meg Jánost, Jézus. Utána ment. És megkereste először. Úgyhogy a kérdés az az, hogy hogyan jutsz el odáig, hogy azt sem tudod, hogy kicsoda Jézus, tehát onnan, hogy azt sem tudod, kicsoda Jézus, odáig, hogy könyvet írsz róla. Oké? Tehát János hogy jutott el A-ból B-be? És a válasz az az, hogy követed őt minden nap. Lépésről lépésre. Így. Hogy követed őt minden nap. Lépésről lépésre. De én nem ismerem Jézust. Nem baj. Nem baj. Nem baj. Kövesd őt. Lépésről lépésre. És el fog szállni az agyad, hogy Isten napról napra meg fogja mutatni magát. Le fogja leplezni magát. El fogsz álmodni azon, hogy mire leszel képes azzal, hogy követed őt. Hogy mit fog tenni az életedben. Azzal, hogy követed őt nap, mint nap, lépésről lépésre. Úgyhogy csak kövesd őt. Ezt tette János is. Jézus oda ment hozzá, és azt mondta, hogy János, azt akarom, hogy legyél a csapatomban. Úgyhogy gyere velem, kövess. Oké, úgyhogy Jézus nem tökéletes embereket keres, hanem hajlandó embereket, akik hajlandók követni őt. Tehát nem a tökéleteseket keresi. És aztán persze itt jön a kötekedés, hogy én ismerek olyan Jézus követőket, akik nem tökéletesek. Tudom. Van bőven. Mindannyian azok vagyunk. Elfuserált emberek vagyunk. Nagyon elfuseráltak. Mindenki. Minél csinosabbnak, okosabbnak, tökéletesebbnek akarsz tűnni, annál elfuseráltabb vagy. Bocsi. De Jézus nem, tehát Jézus nem a tökéletest keresi, hanem a hajlandót. És János nem volt tökéletes. Voltak dolgai. És itt a következő történetünk, ez Lukács 9-ben van. Figyelj. Lukács 9. A 49. verstől olvassuk majd. Hányan szeretitek a kutyákat? Na? Szereti valaki a kutyát? Hányatoknak van kutyája? Kevés. Szeretnék majd. Hányatoknak volt kutyája régebben? És bent lakott a házba? Igen. Mi is olyat akarunk. Úgyhogy nem mindegy, hogy miért veszünk. Majd. Én úgy nőttem föl, hogy volt kutyánk, Középuszkár volt, és hát fűfabokor virágot megígértünk az öcsémmel, hogy mit fogunk csinálni, csak hogy legyen kutyánk, ugye? Persze, aztán kb. 20%-át, ha megtartottuk. Ugye a sétáltatás egy kulcs momentum Pesten, a belvárosba, tehát ott nem az, hogy kiengedett, hanem le kell vinni rendszeresen. Na mindegy, és akkor ott... Tehát oda csinált a szőnyek közepére. Még kicsi volt. És akkor Balika, ugye, megoldja a dolgot, hát mi vállaltuk a kutyát, úgyhogy kitakarítjuk. persze első körben, hogy összeszedjük, de hát maradt még a szőnyeken. Úgyhogy hoztuk a vegyszereket. Azt addig súrolgattuk az egészet, míg egy jó kis fehér folt lett a színes szőnyegen, és még rosszabb lett, mint volt. De hogy próbáltuk megoldani, föltakarítani a koszt, amit csináltunk. És van ez így, hogy ott van a múltunk, és tele van dzsuvával, és küzdesz vele, és aztán próbálod feltakarítani a koszt, amit csináltál az életedben. És próbálod. Fel akarom takarítani a koszt az életemben. De a különbség a vallásosság és a kereszténység között az, hogy a vallásosság azt mondja, hogy takarítsd fel a koszt, amit csináltál. Takarítsd fel. A kereszténység még azt mondja, hogy én már feltakarítottam a koszt. Én már feltakarítottam az összes koszt, amit csináltál az életedben, a fiam Jézus Krisztus által. Nem kell neked takarítani. Csak elég az, ha hozzám jössz, és elfogadod, hogy én megtisztítottalak téged. Egyszer és mindenkorra. De sajnos kényelmetlenül érezzük magunkat ebben, és szeretünk büszkékedni, hogy mi milyen jól csináljuk a dolgokat. Nem a rossz dolgokkal, hogy milyen rosszul csináljuk, ezzel nem olyankor sunnyogunk, meg lapítunk. Nem. Amikor jól csináljuk a dolgokat, azzal szeretünk büszkékedni. És itt van János is, ugye? János a tanítvány, akit Jézus szeret. És Lukács 9:49 azt mondja, János, és mindig hozzáfogom, amikor Jánost olvasok, mindig hozzáteszem jó a szlogenünket. János, tehát Lukács 9:49, János az egyik tanítvány, akit Jézus szeret, ezt mondta, Mester, láttuk, hogy valaki a te nevedben űzi ki a gonosz szellemeket. De megtiltottuk neki. Mert nem velünk együtt követ téged, ő nincs benne a mi brancsunkba. Ugye milyen jó vagyok, Jézus? Tehát, Jézus, csináltam valami jót, ezt figyeld! Simogasd meg a buksimat. Adj nekem egy aranycsillagot, vagy mosolygós matricát, vagy valami, egy koronát, valamit adjál nekem, jutalmat, valamit, mert annyira jót csináltam. És csinálunk ilyeneket, nem? Tehát vannak emberek, akik úgy mesélnek, de magukról mesélnek sztorikat. És vagy te mesélsz valamit magadról, és vannak tipikus emberek, akik rástromfolnak. Tudod, beszélsz arról, hogy imádkoztál 5 percet ma reggel, és nekem... Én 20 percet imádkoztam ma reggel. És tehát az ilyen emberek közében nem szeretsz lenni, igaz? Tehát olyan kellemetlen, meg idegesítő. Aki mindig nagyobbat mond, meg többet mond, mint te. Mindenben ugyanazt csinálta, amit te, csak sokkal többet. Ja, tehát én olvastam már a Bibliámat, egy 3 percet, elolvastam egy pár verset, és ő... Fú, én meg fél órát olvastam ma reggel a Bibliát. Fú, és... Hát én abban 3 percben úgy tényleg Isten szolgált felém, úgy szólt hozzám. Fú, én abban fél órában olyan volt, mint a Jézus leült volna a konyhaasztalomhoz, és megbarnult az arcom a dicsőségének a fényétől is, annyira ott volt a jelenléte. Tehát el vannak duranva maguktól, szegénykém. És Jézus válaszolt. Tehát János ezt csinálja. Szuper vagyok. És Jézus válaszolt neki, hogy hagyjátok, mert aki nincs ellenetek, az veletek van. Az önigazságot Jézus mindig megfedi. Még ha a tanítványairól van szó, akkor is. Nem hagyja szó nélkül. Tehát amikor önigazság van, mindig. Jézus, nézd, mit csináltam? Jaj, de jó, Jézus. Hogy melyek? Nézd, hogy kitakarítottam a szőnyeget. És azt mondja, és ez a fehér folt az ott mi? Bazsikám, hát hagyd, hogy én takarítsak föl helyetted, és ez tényleg jó lesz. Csak bízz bennem, hogy én meg tudom csinálni. Nem kell neked takarítgatnod azt ott. Oké, úgyhogy, na, tehát János ilyen volt. De mindjárt tovább olvassuk, mert van még itt egy 51. versünk. 51. vers is. De még egy dolog, tehát van egy szabályunk itt a híd közösségben, mégpedig az, hogy őszintének kell lenni. És általában az emberek a gyülekezetben nem őszinték. Tehát sajnos ez van. Mindenki jön, nem véletlenül mondják azt a nem hívők, hogy a keresztények mind. Ugye? És megtanulunk jönni és mutatni egy bizonyos képet. És sokszor beszélünk erről, hogy itt tényleg szeretnénk őszinték lenni. Itt tökéleteseknek nincs helyük. Általában egy idő után eltűnnek a tökéletesek, mert a lábukra lesz lépve. Mi szerencsétlenünk, bóklászunk, vakok vagyunk, csonkabonkák, ezt úton útféle egymás lábára rálépünk. És tudod, tökéletesek nem tudják elviselni. Úgyhogy a kérdés az, hogy hogy érzed magad egy ilyen környezetben? A tökéletesnek, akit mindenki bánt, vagy... Na mindegy, ez egy másik üzenet. De amit szeretnék, az, hogy itt vagyunk az 51. versben, és olvassuk csak el. Ez csak. Amikor közeledett az idő, hogy visszatérjen a mennybe, Jézus szilárdan elhatározta, hogy felmegy Jeruzsálembe. Követeket küldött maga előtt egy samáriai faluba, hogy ott szállást készítsen neki. A samáriaiak azonban nem akarták befogadni Jézust, mert Jeruzsálembe igyekezett. És most figyelj! Amikor ezt a két tanítványa, Jakab és János, akit Jézus szeretett, megtudta, megkérdezték Jézustól. Uram, akarod-e, hogy a mennyből tüzet parancsoljunk le, vagy tüzet parancsoljunk rájuk, hogy megégesse őket? És állj meg egy pillanatra. Tehát Jézus, Jakab és János, akit Jézus szeretett, sétálnak az úton, és jön valaki, aki hozza a híreket, hogy figyelj Jézus, hát nem akarnak téged befogadni a falukba, mert ez egy samáriai falu, te meg zsidó vagy. Úgyhogy nem akarnak befogadni. És erre megszólal János. Hé fiú, gyertek csak. Mindenki jön, de dugjátok ide buksitokat. Van egy terve. Öljünk meg mindenkit. Mindenkit. Elpusztítjuk az egész falut. Jó? Őszintén, szeretnéd, hogy János meglátogasson téged? Egy vacsorára. Véletlenül oda kapatod egy kicsit a kaját. Komoly bajba kerülsz. Oké, tehát szeretett tanítvány ki akar nyírni egy egész falut. Tehát szerintem problémái vannak Jánosnak. Lehet, hogy apukájával voltak problémái annak idején. És Jézus, 55. versben azt mondja, Jézus feléig fordult, határozottan figyelmeztette és helyreigazította őket. Ezután egy másik faluba mentek. Oké, tehát nem mondja, hogy mit mondott, nem érte le. De valószínűleg az volt a válasz. Megőrültél? Miről beszélsz? Nem. És akartál már olyasmit, ami nem Jézus szerint való volt? Valószínűleg. János akart. Olvastuk. És ő az a tanítvány, akit Jézus szeret. Úgyhogy mi is mindannyian beleesünk ebbe a kategóriába. De itt a következő sztori. Ez is lenyűgöző. Lukács 22. 19. vers. Itt éppen az úrvacsoránál ücsörögnek az asztal körül. Tehát Jézus tudja, hogy ez az ő utolsó vacsorája, tudja, hogy másnap meg fog halni, úgyhogy kijönti a szívét a barátainak. Jövő héten egyébként veszünk úrvacsorát majd. Erőt eszembe. És tényleg 3 évig sülve-főve együtt vannak. Sülve-főve, egész nap. Rákövetkező napon meghal. Úgyhogy Jézus készül rá. Úgyhogy ez a vacsora, ez egy búcsú vacsora. Tehát búcsúzik a tanítványoktól. És egészen János 13-tól 17 Lehet, hogy még tovább is, most nem jut hirtelen eszembe, de ez egy hosszú szakasz, az csak az utolsó vacsorán történteket írja le. És Jézusnak a szavait, hogy mik történnek ott. És 19. vers azt mondja, majd fogta a kenyeret, és miután hálát adott, Istennek, tört belőle, és a tanítványainak adta. Közben ezt mondta, ez az én testem, amelyet értetek adok. Ugyanezt tegyétek ti is, így emlékezzetek rám. Hasonlóképpen a vacsora végén egy pohár bort vett a kezébe, és ezt mondta, ez a pohár bor az új szövetséget jelenti, amely akkor lép életbe, amikor a véremet, vagyis az életemet értetek adom. Tehát ott van benne a szenvedély, hogy én most az életemet fogom értetek adni, gyerekek. Hogy most valami nagyon... Tehát, és akkor folytatja, de nézzétek, velem egyet teszik az, aki elárul engem. Mert az emberfia el fog menni. Tehát elmondja még egyszer, hogy el fog menni. Ahogyan az el van rendelve, de jaj annak, aki elárulja őt. Az apostolok ekkor egymástól kérdezgették, ki lehet az, aki ilyet tenne közülük. Na de most jön a lényeg. 24. vers. Tehát Jézus kijönti a szívét, búcsúzik, azt mondja, én meg fogok halni, elmegyek. És ezután az apostolok vitatkozni kezdtek, hogy ki a legnagyobb közöttük. Tehát, mint hogyha ott ülnél valamelyik szülőd halálos ágyánál, és búcsúzik. Ott ülsz a testvéreddel. És elkezdenétek az ő füle hallatára azon vitatkozni, hogy apu kit szeretett jobban, vagy anyu. Tehát ízléstelen. Nagyon gáz. Azt mondhatjuk rá, mondhatná Jézus is, hogy hát ezek nem az én barátaim. Tehát barátok ilyet nem csinálnak. Tehát Jézus kijönti a szívét nekik, készül a szenvedéssel teli halálára, mert tudja, hogy mennyit fog szenvedni. Értük, oké, tehát értük, és ezek meg, tényleg, apám, ez kemény lesz, minden, értem, imádkozunk, érted. Hé, de amúgy, tudod, milyen nagyszerű vagyok? És melyikünk a nagyobb? Tudod, annyira nagyszerű vagyok. Én vagyok az, akit Jézus szeret. Márk 10-ben lehet erről egy kicsit részletesebben olvasni. Ezt most nem olvassuk fel a 35-től a 40. versig. Márk 10, 35-től 40-ig. Ott azt olvastad, hogy János és Jakab oda mennek Jézushoz. János, akit Jézus szeret, oda megy Jézushoz, és megkérdezik, hogy majd, amikor átveszed az uralmat itt, akkor lehetünk a jobb kezed, meg a bal kezed felől, a tesómmal. Tudod, miért kérdezték ezt? Hogy miért vitatkoznak azon, hogy ki a legnagyobb közöttük? Azért, mert önzőek. Önzőek. Voltál már önző legalább egyszer az életedben? Szerintem voltál. Ja. Minden házassági probléma egyébként az önzőségből jön. Minden. Tehát, hogy valamelyik önző. A sajátom is. Tehát, ja, önzőség. Mindannyian küzdünk az önzőséggel. Önző, én központú emberek vagyunk, és önző, én központú döntéseket hozunk. És aztán hoztunk a múltban. És János is. És megkérdezi, mi lenne, ha én lennék a jobb kezed felől Jézus? Okay. Ezek itt nem érdemesek rá, de én vagyok a király. Oké, okay, a legjobb. És aztán jönnek, elkapják Jézust, és azt olvashatjuk, hogy János ment vele mindenhová. János, akit Jézus szeret, ment vele mindenhová. János még Kajáfás házában is ott volt, a főpap házában, ahol halálra ítélték, és végignézte János, ahogy megfeszítik Jézust. És mit csinált János? Na, mit csinált? Semmit. Egy szót nem szólt. Egyetlen alkalommal sem. Csendben volt. Csendben figyelt, mikor bátran kellett volna lépnie. Mikor ott lett volna a lehetőség rá, tehát sosem mondta azt, hogy Én ismerem őt. Ő ártatlan. Én követem őt. Ha bántjátok és megfeszítitek őt, akkor engem is. Itt vagyok. Tehát milyen lenne, hogyha egy tárgyaláson ott vagy, és a legjobb barátod csöndben maradna. És nem tenné oda magát. Pedig egy csomó mindenre szemtanú volt. És bizonyíthatná akár azt is, hogy ártatlan vagy. És ő csak csendben ott végignézi, hogy elítélnek. Pedig János ez a tanítvány, akit Jézus szeret. Nem semmi. És a legdurvább jelenet az Jézus feltámadása volt, és utána, amikor, és tökéletes képe ez annak, hogy milyen az, amikor valaki nem hiszi el, hogy Jézus szereti őt. Tehát nem hiszi el, hogy Jézus szereti őt. Amikor, ja, tehát engem Jézus nem szeret. János 21, első vers, figyelj. Később Jézus újra megjelent a tanítványoknak a galileai tónál. Tehát Jézus újra megjelenik, tehát már látták a tanítványok Jézust. János is látta már Jézust feltámadva. Oké, tehát később Jézus újra megjelent a tanítványoknak a galileai tónál, ez így történt. Együtt voltak Simon Péter, Tamás, akit Ikernek is hívtak, Nátánael a galileai Kánából, Zebedeus fiai, ugye ők kik voltak? Jakab és János, akit Jézus szeret. És még két tanítvány. És Simon Péter azt mondta, kimegyek halászni. Erre a többiek azt mondták, mi is veled megyünk. Mit csináltak, mielőtt találkoztak volna Jézussal? Haláztak. Halászok voltak. Miért haláztak? Azért, mert halászok voltak. Ezt csinálták. Aztán 3 évig Jézussal jártak, vagy 3,5 évig körülbelül Jézussal voltak, és hirtelen azt látjuk, hogy visszatér oda, ahol volt. Mielőtt találkozott volna Jézussal. Visszatérnek oda. És vannak olyanok, akik, igen, lehet itt a gyülekezetben is, nem tudom, nem látok bele szívedbe, de akik ugyanezen a vízen eveznek, hogy volt idő, amikor közelebb érezted magad Jézushoz. Volt. Tehát a mosthoz képest. És talán közelebb is volt a kapcsolatod ő vele, mint most. És lehet, hogy elkezdted újra azokat a dolgokat csinálni, mint régen. És amikor azt mondom, hogy Jézus szeret téged, akkor azt mondod a szívedben, te úgy szeret. Igen, akkor, amikor így éltem meg, úgy éltem meg, buzgott bennem a szeretet, akkor szeretett. De most nem szeret. De most nem. Ebben az állapotomban nem szerethet. És a 3. vers azt mondja, el is indultak egy halászbárkával, és egész éjszaka haláztak, de nem fogtak semmit. Azért, mert Jézus nélkül semmit sem fogsz fogni. Jézus nélkül nem foghatsz semmit. Nem. Ez a világ, és mindenféle megoldása, csak ideiglenes megoldásokat ad. Ideiglenes elégedettséget ad. Nem fog örök örömöt hozni. Csak abból jön az örök öröm, hogy megismered Jézust, és kapcsolatba lépsz ő vele. Még akkor is, amikor nehéz. De János hátat fordított Jézusnak, és visszament a régi dolgokhoz. És mindjárt folytatjuk itt, visszaugrunk, csak egy kis közjáték. János 15. Mondtam, hogy sok igét fogunk olvasni. János 15. Ha ezt meglátod, elszáll az agyad. Hatalmas. Ezt János írta. Oké? Okay? János írta. Tehát János 15, ez az utolsó vacsoránból most olvasunk egy részletet. És visszaugrunk. Két úrvacsorát vesznek, páska vacsora, együtt van mindenki, és ezt mondja Jézus a tanítványnak. János 15, 13. vers. Nincs annál nagyobb szeretet, mint amikor valaki az életét adja a barátaiért. Oké? Tehát barátainak nevezi. Barátainak nevezi őket. Ti pedig a barátaim vagytok. Másodszor is barátainak nevezi. Ha folyamatosan megteszitek, mint parancsolok nektek. 15. Ezentúl már nem szolgák vagytok, mert a szolga nem tudja, hogy az Ura mit és miért tesz. Mostantól fogva a barátaim vagytok. A barátaim vagytok. Mert mindent elmondtam és megmutattam nektek, amit az Atyától hallottam és tanultam. Tehát Jézus azt mondja, hé, srácok! Együtt vagyunk. A barátaim vagytok. Szeretlek benneteket. Szeretlek benneteket. Aki együtt vagyunk, ez a vérem, ugye ott az vacsorán, ez a testem, és háromszor mondja, hogy a barátaim vagytok. Tehát háromszor mondja azt, hogy szeretlek, szeretlek, szeretlek benneteket. Háromszor. És aztán megy, és feláldozza magát értük. Ők pedig ezek után elsétálnak, hátat fordítva neki. És visszatérnek oda, ahol akkor voltak, mielőtt még találkoztak volna ő vele. És ezen a reggelen, amikor ők már visszamentek oda, ahol voltak, Jézus kimegy a tengerpartra, a Galileai tengerpartjára, oda megy, és látja a fiúkat, hogy halásznak. És most ugrunk vissza János 21-re, 4. vers. Azt mondja, már reggel volt, amikor Jézus megállt a parton. De a tanítványok nem ismertek rá. És figyelj, 5. Megkérdezte tőlük. Barátaim. Barátaim. Ez volt a kulcs szó. Így búcsúztak el, és ők már kullogva ott vannak, hogy és Jézus megkereste őket. Utánok ment. Miután föláldozta magát értük. És ebben az állapotukban is azt mondja, hogy ti a barátaim vagytok. Szeret. Jézus szeret. Jézus szeret. Megkérdezte tőlük, hogy fogtatok-e valamit? Semmit. És azt mondják sokan, hogy a csoda az ezután, ez a csodálatos halfogás az egész sztoriban. De én azt mondom, hogy nem ez a csoda. Szerintem a csoda az az, hogy János és a tanítványok felismerték őt. Felismerték őt a kulcsszóról. Kiment a partra, és nem ismerték föl, hogy ki ő. És amikor azt mondta, hogy barátaim, felismerték őt. Felismerték őt. Felismerték azt, hogy feláldozta magát, értük, és még mindig, mindezek után még ő keresi őket. Még Jézus megy utánuk, és Jézus keresi őket, mindezek után, amit tett. Ugye, mert az van, hogy mindenkit lehet barátnak hívni egy vacsoraasztal körül, ahol eszünk, iszunk, jó a kedv, jól vagyunk, szeretjük egymást, de ők elsétáltak onnan. Hátat fordítottak Jézusnak. És Jézus még mindig ugyanúgy szólította őket. Mind a két környezetben. A baráti asztalnál, és akkor is, amikor elfordultak tőle, és visszatértek oda, ahova. Jézus szemében még akkor is a barátok voltak. Amikor ők megint lázadásban éltek. Jézus szemében ők még mindig a barátok voltak. Úgyhogy Jézus feláldozta magát értük. Sőt, megkereste őket. És nem azért kereste fel őket ott a tengerparton, hogy na akkor rakjátok tisztában magatokat, fiúk. Térjetek vissza hozzám. Nem. Jézus azért ment ki, hogy visszahozza őket. Nem, hogy ők visszacsinálják magukat, hanem, hogy ő hozza vissza őket. Ja, úgyhogy ez annyira jó. Annyira jó. Tehát meggyőződésem, hogy Isten szól ma a szívünkhöz, szól a szívetekhez, és lehet, hogy voltál már közelebb hozzá, és lehet, hogy hátat fordítottál neki a szívedben, és most félsz, hogy nem akar már veled semmit. De figyelj, tehát Jézus nem azt akarja, hogy visszatérj hozzá, ő visszahoz téged. Mert a barátja vagy. Ő visszahoz téged. És amikor megértjük, hogy Isten szeret minket, akkor higgyétek el, megállíthatatlanok leszünk. Ezeket a fickókat ezután, akik elkullogtak és hátat fordítottak, mert féltek attól, hogyha fölismerik, hogy ők Jézus tanítványok, őket is megölik, mindezek után ezeket már csak egy valami tudta megállítani, a halál. Ezért lettek mártírok. Mert csak a halállal lehetett őket megállítani. Úgyhogy János volt az, akit Jézus szeretett. És ő nem a saját tettei miatt érezte így, hogy mert kiérdemeltem Jézus szeretetét, hanem azért, amit Jézus tett érte. Hogy feláldozta ő magát érte, és utána ment. Megkereste őt. És ezért változott meg János is. Úgyhogy Róma 8, 38 és 39. Néhányan kívülről fújjátok. Mert Isten szeretetétől semmi, de semmi nem tud minket elválasztani. Ebben egészen biztos vagyok. Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem az uralkodó szellemek, sem ami most van, vagy ami ezután következik. Sem azok, akiknek hatalmuk van, semmi, ami a magasságban vagy a mélységben van. Semmiféle teremtmény nem választhat el bennünket Isten irántunk való szeretetétől, amely Urunkban, Jézus Krisztusban mutatkozott meg. Oké? Isten irántunk való szeretete Jézus Krisztusban mutatkozott meg. Úgyhogy, ha behívtad, tehát, ha keresztény vagy, akkor behívtad Jézust már a szívedbe, igaz? Igen. Ott van benned Jézus. Isten nem szűnik meg szeretni Jézust. És ő ott van benned örökre. És Isten nem szűnik meg szeretni téged. Mert te a gyermeke lettél. Történjen bármi. Ő feláldozta magát, érted? És megkeresett téged. Először, amikor megtalált, és aztán amikor mi hátat fordítunk neki, akkor jön utánunk, és megkeres minket. És azt mondja, barátom. Nem büdös disznók, hol vagytok, hanem barátom. Barátom. És nem azért teszi ezt, nem azért jön utánunk, hogy mi aztán észrevegyük magunkat, és akkor kullogjunk vissza hozzá. Hanem azért, hogy ő vállára vesz minket, azt visszavisz. A vele való kapcsolatra, a vele való közösségre. Ja. Úgyhogy ha elhúzottál tőle, akkor gyere vissza. Gyere vissza hozzá. Ha még sosem jöttél ő hozzá, akkor pedig adod az életed neki. Miért kell annyira keménynek lenni, hogy elutasítsd az ő szeretetét? Mit kell keménykedni? Nem szakadhatsz el ettől a szeretettől. Úgyhogy énekeljünk most együtt, jó? És hogyha szükséged van imára, akkor a végén, akkor gyere nyugodtan oda a VIP asztalhoz, ott lesz a Gábor, ott leszek én is, és hogyha van imakérésed bármivel kapcsolatban, akkor csak gyere, ott leszünk. Úgyhogy gyere Zsuzsi. Atyánk, köszönjük, annyira jó a te szereteted irántunk, és köszönjük, hogy szeretsz minket, ahogy Jánost is szeretted. És van egy bizonyosságunk, ahogy Jánosnak is van bizonyossága, hogy mi is azok a tanítványok vagyunk, akiket szeretsz. És köszönjük ezt. Köszönjük, hogy ez a szeretet ez nem a teljesítményünkön alapszik, hanem azon, hogy mi hát a gyermekeid vagyunk. Úgyhogy imádkozom azért, hogy mindenkinek a szíve most válaszoljon erre a szeretetre a dal alatt, tényleg énekeljünk úgy, ahogy soha ezelőtt még, mint egy tanítvány, akit Jézus szeret. Ja, mindegy, hogy milyen állapotban vannak. Köszönjük, Urunk. Amen.